én nem vagyok egyháztörténész, és nem is akarok az lenni. Nem vagyok Luther kutató. Most már úgy tűnik, hogy nem is leszek Luther kutató. Egyszerűen beleestem a reformáció 500 éves kapcsán ebbe az ügybe, és az egésznek az a története, hogy a kecskeméti adventista, hetednapi adventista gyülekezet szerintem egy irigylésre méltóan nagyon jó reformációi programot állítottak össze, és azt kérték, hogy mondjak én, mint Bács-Kiskun megyei evangélikus valamit Lutherről. Nem tudtam ez alól kibújni, mert megkérték a bácskismányi reformátust is, valami baptistát, tehát minden egyház elmondta, hogy látja Luthert meg a reformációt a maga szemszögéből, és akkor én azt gondoltam, hogy én arról fogok beszélni, hogy miért szeretem én Luthert. És ezt most már az ötödször fogom elmondani, szóval a Pilátus és a krédó itt jön össze. Még egyszer mondom, tehát lehet, hogy nem fogok mindenben jó tényeket mondani. Egyszerűen szeretem Luthert valóban, és a magam laikus módján, úgyhogy nézzék el nekem, ha valami úgy gondolják, vagy másképpen tudnak, ne kezdjenek el velem vitatkozni, ezt tényleg kérem, mert én szubjektív leszek ma este mindenféleképpen. Ahhoz azonban szubjektív lehessek, azért néhány adatot szeretnék csak úgy átismételni, mert azért énekeltük ezt a szép Luther éneket az előbb, majd erről még külön fogok beszélni. Lutherből is mindig kijön valahol a tanárbácsi. Ugye a hatodik versszak arra buzdít minket, hogy tanítsuk. A kiskátét tudjuk miért írta, hogy a ház ura ebből tanítsa, meg a lelkész ebből tanítsa a háza népét, mert látta, hogy szükség van az embereknek a tudásra, tanulásra, tanításra. Ő belőle is mindig kijött a tanítási vágy nyilvánvalóan, úgyhogy ezért sem árt talán, ha átismételjük. Nekem nagyon tetszett, hogy az interneten a Wikipédia hogyan foglalja össze Luthert. Nem tudjuk, mi a Wikipédia, egy ilyen internetes lexikon. Születési név Martin Luther D-vel, címe ágostonrendi szerzetes, teológus, professzor, reformátor. Született 1483. november 10. Lutherstadt Eisleben. Nemzetisége német, elhunyt 1546. február 18. 62 évesen Lutherstadt Eislebenben. Sírhelye Wittenbergi vártemplom, szülei Margarete Luther és Hans Luther, házastársa Katarina von Bóra, gyermekei, hány gyereke volt, tudja valaki? Volt mindenki, óvatos leszek. Igen, Elizabeth Luther, Paul Luther, Magdalena Luther, Margarete, aztán Martin Luther junior, vagyis a fiatalabbik, és Johannes Luther. Iskoláit a Wikipédia szerint az Erfurti Tudomány Egyetemen végezte. Munkásságáról ennyit találunk, hogy a vallása keresztjén, felekezete evangélikus. Luther, nem tudom, hogy mit szól ez, hogy ő evangélikus volt. Valószínűleg csodálkozna. Mondom, ez van a Wikipédián, de azért nem árt tudni nekünk sem ezeket az életrajzi adatokat. A kor, ami beért, azért gondoltam, hogy egy kicsit áttekintjük ezt, hogy aztán később megértsék, hogy miért is leszek én szubjektív. Egy zűrzavaros korban ért Luther. Először is mi jellemezte az egyházat, ugye nagyon slágvortokba beszélek, és tényleg nem szeretnék belemenni részletekbe, nem is tudnék, de egy elvilágiasodott és lezüllött egyháza volt neki. Tudjuk a részleteket, és tudjuk, hogy olyan pápák voltak ebben a korban, akik néha több időt töltöttek a pápai tróntól messze, például a második Gyula pápa, aki egy hadvezér volt, és hadjáratokat vezetett, vagy a Borgia pápák, akik ugye egymást mérgezték meg a mit tudom én rokonságot. Szóval tudjuk azt, hogy egyházi tisztségeket, érseki címeket lehetett vásárolni. Szóval ez egy rendkívül ilyen zülött korszak volt, ami átjárta az egész társadalmat akkor, és jellemző volt a nép vallásosságára is, az írástudatlanság még igen nagyfokú volt. Azt ugye tudnunk kell, hogy Gutenberg azért nem sokkal Luther előtt találta föl a könyvnyomtatást, de azért még annyira nem volt elterjedt a nyomtatott könyv. Az emberek nem tudtak olvasni, a vallási életük, ugye a misézés latinul ment, nem értették, a templomokban fölfestettek fontos a bibliai történeteket, ugye ez a Biblia pauperum, a szegények bibliája, hogy legalább tudják, hogy mi történt karácsonykor. De az emberek lelki élete az gyakorlatilag kimerült a külsőségekben, a zarándoklatokban, búcsújáróhelyekre, erekje tisztelet. Tudjuk azt is, hogy a mentora Luthernek, Bölcs Frigyes, valami hatalmas mennyiségű erekje gyűjtemény tulajdonosa volt, és állítólag még Luthert is azért pártfogott, hogy hát, ha még ilyen réven is még több szent csontot, meg nem tudom mit fog majd beszerezni. Ezt én soha nem értettem, most kiskörösi katolikusok nagyon büszkék, mert II. János pápa vér erekjéjét szerezték meg, és most tudják micsoda? Egy darab, egy olyan 1 négyzetcentiméteres darab abból a ruhából, ami az volt rajta, amikor Ali Akcsa, az a török rálőtt, és a vére van. De ez egy ekkora kis, ez egy külön delegáció hozta el, azt hiszem Krakóból, vagy honnan, külön egy új oltárt építettek. Ott voltam a főszentelésén, a korábbi, most már nyugdíjas Szeged Csanádi megyérpüspök szentelte föl. Akkor sejtettem bele egy kicsit, hogy ez milyen fontos dolog, hogy na, ne menjünk jobban bele, mondtam, hogy szubjektív leszek. Az európai politikai helyzet is különleges volt, azt kell látnunk, hogy Németország nem volt egységes, bár a császár 5. Károly szerette volna egységesíteni, de Németország számtalan hercegségből, fejedelemségből, grófságból állt. Ennek a nyomait a mai Németország is őrzi. Ezt tudnunk kell, hogy Vilmos császár volt az, aki először a történelem folyamán azért nagyjából összetudta lapátolni Németországot. Ez azért érdekes, mert a kor többi nemzetállama viszont már viszonylag egységes volt, Franciaország, Anglia és a spanyol királyság is. Németország viszont szanaszét volt. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy utazni Németországban sem volt egyszerű, mert csomó vám határon kellett például átkelni egyik hercegségből a másikba. Azt is látnunk kell, hogy a török veszély az ott volt, ugye számunkra nevezetes a Tarts meg Urunk Szentigétben Lutherének, amit állítólag a Budavár eleste hallatán írt, vagy egy verszakát akkor írta. Féltek attól, de hát mi magyarok akkor is megállítottuk, ahogy most is megállítottuk az iszlám veszélyt. Mindig mi voltunk, akik a puffer zónába felfogtunk törököt, tatárt. De megint egy másik történet. Akkor azt is látnunk kell, azért nem volt Luther az első, ugye én is tanultam Wycliffe-ről, Savonarola Jeremosról, magam is voltam Firenzében, Firenze főterén, ahol elégették Savonarolát, Husz János Luther előtt 100 évvel, Zsigmond császár és magyar király, ugye hitszegű módon a konstanci zsinaton égettett el, aztán a humanizmusnak is ez a kora, Rotterdami Erasmus, ugye vitája is volt Lutherrel. Én csak tényleg ilyen szilánkokat villantok most föl, hogy azt lássuk, hogy az az Európa, az a Németország egészen más volt, mint most. Egy érdekes korszak volt ez, és hát ebbe született bele Luther, ugye jó katolikusként, és indult, mint katolikus szerzetes végül is. Nagyon fontos a felismerése. Ezt az éneket én nagyon szeretem egyébként. Sajnálom, hogy az új énekeskönyve meglehetősen megrövidítették, mert az eredeti változata lényegesen hosszabb, ez a 318-as ének, mert ez összefoglalja egyrészt Luther személyes hitét láthatjuk benne, hallhatjuk ki belőle, a személyes élményét, tehát hogy hogyan indult el ő a, hát inkább úgy mondom, az Isten felé vezető úton, nem a reformáció útján, mert az eszébe se volt. Amit ő maga így ír, ugye ez a bizonyos erfurti kolostorban a torony élmény, hogy amint egyszer itt ebben a torony szobácskában gondolkodtam eme ige fölött, hogy az igaz ember hitből él, Habakuk 2.4, ugye, és az Isten igazságára, Róma 1.17. Erre gondoltam, ha a hit által megigazulva kell élnünk, és ha az Isten igazságára minden hívőnek szüksége van az üdvösséghez, akkor ez nem a mi érdemünk, hanem Isten kegyelme. Ez emelt föl engem. Tehát Isten igazsága az, ami bennünket megigazít és megment. Egy ember, tehát aki szeretne Istennek tetsző életet élni, de ez a kor, amit fölvázoltam, nem nyújt neki semmit ebben. Még Bibliához is nehezen jut, mert bizony bármilyen furcsa is, de a kolostorokban sem tudod minden szerzetes olvasni, és nem volt mindenkinek úgy Bibliája, nekünk még a mobilunkban is van, de van Bibliánk. Kalapácsütések. Hát én erről aztán mindent olvastam, de erről vagyunk nevezetesek. Tavaly valamikor a templom ajtónkra raktam ki egy plakátot, valami koncert plakátot, és elkerekezett mögöttem a kisközösségi kisegítő iskola MSZP-s igazgatója, és oda kiállt nekem, azok a nevezetes kalapácsütések. Még neki is ez ugrott be belőle, hogy Luther ugye, és ennek van az 500. évfordulója. Hát én három különböző véleményt is olvastam erről, és nem fogom most megmondani a tutit, de a lényeg az, hogy nagy valószínűséggel nem szögezett ki Luther semmit sem. 1517. október 31-én, most erre hajlanak a nálam okosabbak. Az egyik, talán a legelfogadottabb verzió az, hogy leírta 95 pontba foglalva a véleményét ugye a búcsú cédula ügyről, de ezt Albert Manci érseknek küldte el, aki viszont a papírkosarába, ha volt neki, szóval nem foglalkozott vele különösebben. Ez nem magyarázza, hogy hogyan terjedt el elég viharos gyorsasággal Németországban a 95 tétel. Én egy ilyen véleményt is olvastam, hogy Luther már hónapokkal korábban leírta a 95 tételt, és talán így lehetett aztán ez egy népszerű irat Németországban. Sőt, még egy olyat is olvastam, hogy eredetileg latinul írta, és Melanchthon volt, aki lefordította. Még egyszer mondom, én nem teszek igazságot. A lényeg az, hogy abban a korban, amikor még nem volt telefon, SMS és nem tudom, hogy micsoda, igen hamar ismerté vált Luthernek ez a 95 pontba foglalt tanítása a bűnbocsánat pénzért való árusításáról. Fontos az első. Nekem ez több, mint szimbolikus. Ugye az első tétel így hangzik magyarul, hogy mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Máté 4.17. Megtérést hirdet, ha úgy tetszik Luther, a 95 tételből az elsőnél. Sőt, akár mondhatjuk azt is, hogy a reformáció indító mondata a megtérésre buzdítás és hívás. És biztos, ez is nagyon szubjektív, de az ezt követő 500 évben én úgy látom, hogy minden megújulás az egyház életében valahol ezzel is indult, a megtérésre hívásra. Amikor az emberek rájöttek, hogy elszakadtunk valamilyen módon, valamilyen formában Istentől, hűtlenek lettünk hozzá, és egy mód van helyrehozni ezt a kifordult helyzetet, hogy az ember szembenéz magával, belenéz a tükörbe, amit az Úristen szent igéje által tart eléje, és megfordul azon az úton, amin eddig ment, és most már az Isten szerinti úton jár. Nagyon fontos a következő, amit el szeretnék mondani. A következő 1517-től 30-ig, és az azt követő időszak is egy rendkívül nehéz időszak volt Luther életében. Nagyon sok harca volt, és kemény harca volt. 1521 Worms. Tudjuk jól, ez a itt állok, másképp nem tehetek, Isten engem úgy segíteni. Most képzeljük el, hogy Jánosnak vagy nekem kellene a Magyarország gyűlés elé kiállni, de nem csak úgy, hogy a miniszter elnök és a miniszterek és a képviselők, hanem az összes magyarországi egyház főpapja is mind ott ülnének, és meg kellene védenünk az álláspontunkat. Képzeljük el, hát szerintem nadrág tele lenne, kezünk, lábunk remegne, vagy biztos, hogy izgulnánk. Na most Luthernek az ezt követő időszakban egy csomó ilyen helyzetet kellett megvívnia és megharcolnia. Ő is ember volt. Én meg vagyok róla győződve, hogy ez egyáltalán nem volt számára egyszerű feladat. Odaállni és megvédeni azt, amiről meg volt győződve. Nem elég meggyőződni valamiről, meg is kell tudni védeni. És ugye mondja azt, hogy ha csak meg nem győzik őt a Szentírásból, akkor nem fogad, nem von vissza semmit sem. Ami ezt követően őt sújtotta, az a bizonyos birodalmi átok, hogy jogvosztott lett. Most képzeljük el, hogy kitesszük a lábunkat, bárki büntetlenül agyon csaphat, elrabolhat, még talán jutalmat is kapna, vagy eltakarított minket az útból. Maga az a kalanda, gyerekeknek mindig ezt tetszik a legjobban, a tanítjuk ugye a Wartburg váráig tartó út, amikor elraboltatja Bölcs Frigyes, aztán az a 10 hónap györgylovakként. Erőt eszembe, hogy lehet kapni Németországban gyomorkeserűt. Én már egy üveggel a feleségemmel elfogyasztottunk belőle. Az a neve, hogy Tintenflex, vagyis Tintafolt. Ugye most már tudja mindenki, ugye állítólag, igen, egyébként nagyon jó, jobb, mint a Jägermeister. A németek mindenből üzletet csinálnak a reformáció kapcsán. Úgyhogy Luther ott hadakozott az ördökkel, hogy most tényleg hozzávágta-e, vagy inkább a tollával harcolt az ördög ellen, ez egy, megint egy másik, megint nem én fogom eldönteni, hogy... Aztán 1525, paraszt felkelés. Mai napig vannak, akik erőszeretettel cikizik emiatt Luthert. Én még abban az időszakban jártam Szegeden főiskolára, amikor tudományos szocializmust és történelmi materializmust kellett tanulnom, és szigorlatozni is kellett belőle. A tanárképző Juhász Gyulán, vagy Juhászképző Tanár Gyulán, így neveztük. És emlékszem, hogy volt egy tanárom, aki egy egész órát tartott arról, hogy ez a Luther, hogy lehetett ilyen elmaradott, hogy már nem ismerte föl, hogy a parasztság, és így tovább. Tehát a 20. század kommunista ideológiáját olvasta rá Luther fejére, hogy nem lett belőle forradalmár. És hát nem állt a parasztháború mellé Luther. Sőt, talán megijedt, mert azt látta, hogy házak égnek, emberek halnak meg, felfordulás van, ellenezte. Na most ez nem ártott, nem használta jó hírének, népszerűtlen lett. Ugrunk tovább, mondom most egy ilyen nagyon nehéz évtized, Speyer 1529, amióta ugye mi protestánsok vagyunk, mert az akkor protestáltak, tiltakoztak, ugye a 5. Károly volt még mindig a császár, ami eleink, megint egy birodalmi gyűlés, megint kudarc, megint harc, megint küzdés. 1529 Marburg. Közben ugye felnövekszik a svájci reformáció. Nem ugyanaz. Zwingli Ulrich ugye egy évvel fiatalabb csak Luthernél, tehát ő nevezhető kortársnak. Calvin sajnos csak 8 éves még 1517-ben, nem is találkoztak egymással, de Zwinglivel találkozott Luther. Én nagyon sajnálom, hogy nem találkoztak egyébként, tehát, hogy ez így alakult, mert talán nem alakult volna így, hogy nem lenne olyan különbség, ami végül is van a reformáció két ága között, de Zwinglivel se tudott megegyezni, hogy az úrvacsora tanról lesz, most nem akarom megint elmondani. Ugye úgy állt föl Luther, hogy más lélek lakik bennetek, hogy most Luther álláspontja ugyanis az volt, és nekem ez is nagyon szimpatikus benne, hogy amit nem lehet megmagyarázni, azt ne akarjuk minden áron megmagyarázni. És az úrvacsora tan ilyen. Luther azt mondta, hogy ha arra a kenyérre azt mondta a mi Urunk Jézusunk, hogy ez az én testem, akkor az az ő teste, kész. Hogy hogyan lesz az, nem a mi dolgunk. Ha azt mondta arra a borra, hogy ez az én vérem, az új szövetség vére, ne gyártsunk teóriát, hogy most az hogyan lesz. Ugye sajnos a katolikusok is erről mást vallanak, református testvéreink hivatalos álláspontja is ugye más. Nem tudtak megegyezni, és én ezt egy tragédiának tartom. Meg kell tenni. Megint egy vita. Aztán jött Augsburg, vagy Ágosta. Megint 5. Károly. Ugye Luther nincs jelen. Tudjuk jól, hogy nem engedi felolvasni, fél a nyilvánosságtól, de aztán a valami kisebb helyiségbe, kápolnába, augsburgi püspöki palota kápolnájában felolvassák, van 200-an hallják, állítólag még az ablakokhoz is létrákat támasztanak, hogy akik nem jutottak be, legalább ott hallják. Az ágostai hitvallást, amióta ugye mi ágostai hitvallású evangélikusok is vagyunk, az erdélyi testvéreinket a mai napig így hívják. Megint egy harc, Luther Coburgvárából írja a leveleit. Élete vége fele, nekem olyan gyanúm van, ez viszont megint az én szubjektív véleményem, hogy Luther elfárad. Ebben a harcban el lehet fáradni, azért is próbálom így részletezni. Most ha nekünk kellene ezt végigcsinálni, és nem beszéltem még a induló vitákról, ugye Eckkel meg Kajetánnal, okos embereket küldenek rá, meg néha butákat is, hogy próbálják meggyőzni. Egy csomó vita, slágfertignek kell lenni, válaszolni kell, felkészültnek kell lenni, bántják. Szóval ezt nem lehet úgy túlélni, hogy az ember idegei ne kezdjenek el szakadozni ebbe. Én ennek tulajdonítom be, hogy végül is a zsidó kérdésben, és ugye ma megint divat elítélni Luthert, 1543-ban írt egy olyan írása van, hogy a zsidókról és hazugságaikról. Azért jó, ha tudjuk, hogy ennek a kiváltó oka egy valószínűleg fals információ, egy olyan hír terjedt Európában, hogy a Morvaországban zsidók keresztényeket erőszakkal térítenek át a zsidó hitre, és ez háboríthatta föl Luthert. És hát azt is látnunk kell, hogy élete vége felé a pápa ellenessége is egyre harsányabb és hangosabb. 1545-ben írta, ugye az ördög alapította római pápaság ellen című írását, ahol Antikrisztusnak nevezi a pápát. Magyarul is olvasható a smalkadeni cikkek. Ott hogy nevezi? Tudja-e valaki? Fúj, te mocskos, ezt írja. Fúj, te mocskos a pápára. Szóval ez az ember, én azt gondolom, hogy az élete vége felé egy kicsit, tehát öregszik is nyilván, és a folyamatos harcokban lehet, hogy el is fárad. És igen, hát a, igen. A halála külön érdekes, mert ugye azért hal meg a szülővárosában, mert a Mansfeld grófi családot megy oda békíteni, már betegen megy, és hát aztán ott hal meg, és a zsebében találnak egy papírt, ezt felolvasom, ez itt a reklám helye. Ebből a könyvből, ez egy nagyon jó könyv egyébként, reklám, a Jánosnak nem kell reklám. Igen, Rajsz András professzorunk állított össze Luther idézetek. Ezt találták ezen a papíron. Ezt tekintik úgy, mint az utolsó feljegyzés Luthertől. Vergilius bukolikáját és Georgikáját senki sem értheti meg, aki nem volt 5 évig pásztor vagy földműves. Cicero leveleit, így látom, senki sem értheti meg egészen, aki nem forgolódott 40 évig jeles államügyekben. Senki ne gondolja, hogy eléggé megizlelte a Szentírást, ha csak nem kormányozta a gyülekezeteket 100 évig a prófétákkal. Ezért hatalmas csodája ez Keresztelő Jánosnak, Krisztusnak, az apostoloknak. Ne próbálkozz az isteni éneisszel, inkább áhítattal lépj nyomába, koldusok vagyunk, ez az igazság. Ebből főleg a végét szoktuk ugye idézni, koldusok vagyunk, ez az igazság. Ez az ember, aki 62 évéből, hát a nagyobbik részét végigharcolta, végigküzdötte, végig dolgozta, rendkívül sok mindent ír. Ez az ember, akit pár évvel ezelőtt Németországban a ZDF, a második német televízió, az egyik állami tévé megkérdezte a németeket egy közvéleménykutatást, hogy ki volt a német történelem leghíresebb embere, és tessék megkapaszkodni, Luthert választották a németek nagy többséggel. Tehát akit a mai németek a legnagyobb németnek tartanak. Ez az ember ezt hagyja ránk, örökül koldusok vagyunk. Nem büszke, nem dicsekszik, koldusok vagyunk. Nem írt teológiát, én ezt is sajnálom, ugye Calvin teológiát írt, sőt sokáig írta alaposan, ez az institúció, jól tudom, nem ismerem. Luther nem írt, hanem ő a Bibliát fordította, ugye először az Új Szövetséget, aztán az Új Szövetséget, egzegéziseket, a bibliai könyvekhez magyarázatokat írt, nagyon sok prédikációt írt, és a Koránnak a kihívásaira válaszolva írt különböző, ma úgy mondanánk, dolgozatokat. Ennek ellenére azért úgy kikristályosodott a teológiai gondolkodása, ugye mit itt a szólágban is hajlamosak, vagy azokban is szívesen összefoglaljuk, de gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy Luther teológiai gondolkodása egyértelműen az határozza meg, hogy önmagát bűnösnek látta, és hogy a bűnös életéből való kiszabadulás egyetlen lehetősége a kegyelem elfogadása. Én nagyon röviden így tudnám összefoglalni. Nincs más út, mint elfogadni a kegyelmet. Nem a jó cselekedetek, nem bármiféle emberi teljesítmény szabadít meg minket önön börtönünkből, hanem átélni, felismerni azt, hogy Jézus Krisztusban Isten hal meg értünk, és áldozza föl önmagát, mert hogy ennyire szeret minket. Hatása Magyarországon tényleg csak nagyon röviden, azért ez ugye nekünk fontos. Elmegy valaki Wittenbergbe, örülhet a Tévai Bíró Mátyás emlékét megörökítő üvegablaknak. Nem véletlenül, ugye ő 1500-tól 1545-ig élt, és egy évet tanulta, pontosabban 1529. december 3-ától a Wittenbergi Egyetemen. Őt nevezzük ugye Magyar Luthernek, de azért nem egyedül volt ő sem. Érdekes kérdés, hogy először Magyarországon a német nyelvterületen terjedt el a reformáció tana, tehát Sopron, Szepesség és az erdélyi szászvidék. Ez engem mindig izgatott, hogy miért, meg hogy utána miért erősödött meg a kálvini irány Magyarországon. Favenyi Tibor, aki nekem még egyháztörténetet tanított, meg a keresztapám is volt, azt mondta, hogy aztán igaza van-e, megint nem tudom, hogy Luther eredetileg inkább németül írt, és éppen ezért az írásai a németül tudó emberek között terjedtek el Európában, akkor, amikor azért az európai nyelv a latin volt. Ahogy a ma az angol, úgy akkor azért a latinul többen tudtak sokkal, és az volt a mai angol. Calvin viszont latinul írt, mert az ő műveltsége is olyan volt, és a calvini iratok ezért sokkal nagyobb körben, szélesebb körben jutottak el az emberekhez, mondta Favenyi Tibor, Isten nyugasztalja őt. Nem tudom, hogy igaza volt egy érdekes vélemény, de lényeg az, hogy az biztos, hogy Magyarországon ezen a három helyen jelent meg először a reformáció, Sopron, Felvidék, Szepesség, ugye ez is egy német, és az erdélyi szászok között ugye Hontér János, vagy Johannes Honterus, ugye brassói fekete templom mellett ott áll a szobra. Mária királyné szerepe érdekes itt még, ami azért érdekes, mert 5. Károly császár, akit már említettem, édes testvére volt, ugye második Lajos királyunk özvegye, akinek az udvarában. Na, ennyi a áttekintés, mondom, nem okosítani akartam senkit se, csak egy kis összefoglalás, hogy megindokoljam, hogy miért is szeretem én Luthert, vagy mit szeretek Lutherben. Szeretem az egyéniségében ezt a robosztusságot, ezt a rendít. Ha most bejön az ajtón, úgy képzelem, hogy nem túl magas ember, aki megy előre, mint a tank. És aki rendkívül jó vitakészséggel rendelkezhetett, gondolom én, és aki ebből eredően következetesen ragaszkodik ahhoz, amit ő igazságként ismerne meg. Nem tudja őt sem megfélemlíteni, sem császár, sem katolikus egyházfők, sem senki, mert ő megvan arról győződve, hogy amit ő a Szentírásból feldolgozott magának, megértett, amit magán átszűrt, az az igazság. Most ezt nem lehet csak másképp, ez egy erős egyéniség, aki így ment előre. Mindazok mellett én azért azt gondolom, hogy biztos voltak neki is nehéz pillanatai, vívódásai. Én nem tudom másképp elképzelni, hogy nagyon sokat kellett, hogy beszélgessen az Úristennel is. De azt kell látnunk, hogy én így látom, remélem, hogy ez nem csak szubjektív, hogy Isten minket Lutherrel egy olyan egyéniséggel ajándékozott meg, aki ezt így végig tudta menni, mert egy ilyen harcot nem lehet megalkuvással, kompromisszumokkal, meg nem tudom én mikkel véghez vinni. Aztán milyennek ismerem még Luthert? Most kicsit az ellentétek. Mindezek mellett egy életvidám ember volt. Tessék elolvasni az asztali beszélgetéseket, amit a diákja így a térdükön írkáltak az asztal alatt, de hát azért evangélisként bocsássák meg nekem, hogy a sörrel kapcsolatos dolgait hadd idézzem, mert szerette a sört, ugye, és hát mi szívesen idézzük. Na itt azért mielőtt azt gondolná bárki is, hogy alkoholista volt, azt kell látnunk, hogy aki abban a korban vizet ivott, az elpatkolt igen hamar, mert nem volt egészséges, tiszta víz. Patakvíz volt, egy középkori utcán nem volt csatornázás, a szemetet kihaigálták az ablakon, az utca közepén folyt a szennyvíz, az belefolyt a patakba, a patak, tehát a Rajna, ha elmegy valaki Németországba, a Rajna mentén van egy kis település, a német kiének van ott egy a Lorelei szikla közelében, Kaubnak hívják ezt a települést. Van egy szikla a folyó közepén, és azon egy kis ilyen őrvár, hogy onnan meg lehetett vámolni a hajókat. Tehát ott egy olyan WC van, hogy a delikvens, akinek WC-re kellett menni, gyakorlatilag egy ilyen folyó fölé kilógó lukra ült rá. Na most hát praktikus volt. De ezt csak azért mondom, hogy megértsék, hogy a vizet inni akkor azért... Na most a sört ugyanis főzték, tehát az már egy olyan víz volt, amiből a főzés során eltűntek a baktériumok. Ha valaki bort ivott az erjedés folyamán is az emberi szervezetnek káros baktériumok ugye kipusztultak. Minden háziasszony tudott sört főzni. Skandináv országokban ma is van ennek hagyománya, finnekhez megy valaki. A kotikáját isszák a finnek, most már nem főzik persze, tehát egy ilyen sűrítményből lehet egy nagyon gyenge, meg nem mondom, 1% alkoholfokú sört, amit vízként isznak. Tehát ott mai napig megmaradt ez a hagyomány, Bóra Katalin is főzte a sört, mert az volt a mindennapi. Tehát ez nem kell semmi rosszat látni. De Luther azért ilyeneket mondott, egyél finomat, így áll tiszta sört, és olvasd az igazságot. De azt is mondta, hogy Isten gabona formájában adta az embernek a két alapvető élelmiszert, a kenyeret és a sört. Akinek nincs söre, annak nincs mit innia. Akkor is volt már pancsolás, mert azt is írta egy helyen, hogy a sörhamisítás olyan vétek, mint a házasságtörés, vagy az uzsora. Aztán Wittenbergben írja, hogy itt ülök, és iszom a jó wittenbergi sört, és Isten országa magától eljön. Zene szeretete. 38 éneket írt, bár ezen megint vitatkoznak, van, aki szerint csak 32-t. Egy biztos 26 ebből benne van a mi énekes könyvünkben. Az egyiket énekeltük most. Ez az ember dallamokat is írt. Hát tessék, mennyből jövök most hozzátok, karácsonyi énekünk. Dallamát szövegét Luther írta. Erős vár a mi Istenünk, ugye nekünk tudni kell. Dallamát szövegét Luther írta. Az énekeit is ez a tanító szándék irattatta vele, mert ha megfigyeljük, a mennyből jövök most hozzátok is arról szól, hogy elmondja a gyerekeknek a karácsonyi történetet vers és ének formájában. A Jerőrvendjük keresztényekben, amit énekeltünk, teológiai összefoglalását adja a az üdvözülés tannak, ha úgy tetszik. Van néhány énekelhetetlennek talált énekem, mert például a Hiszek egyet is énekbe formált, de mi hiszünk mindegy Istenben, melyik gyülekezetben szokták ezt minden vasárnap énekelni, hát elég gubancos dallama van, de akkor is fontosnak tartotta, és hadd ne soroljam most, 38 éneket írt, 26 megvan az énekeskönyvünkben. És szerette a muzsikát, mert azért azt is mondja, hogy a zene Isten ajándéka, nem emberi dolog, ugyanis elűzi az ördögöt és megvidámítja az embert. Így igaz. Ahol tudunk szívből énekelni, ott elszáll a gond, a bú, a bánat. Közvetlen volt a stílusa. Ez egyébként a korra volt jellemző. Javaslom, ha tehetik, olvassák Pázmány Péter és Bornemissza Péter levelezését. Magyarok voltak, ugye mind a kettő egyházfő, Pázmány Péter az esztergomi érsek, Bornemissza pedig a mi első nagy püspökünk, aki író is volt, elektrát. Hát úgy tudják anyázni egymást, de úgy, mert ma ezen megbotránkozunk, hogy két püspök hogyan beszéltek ezek egymással. Ez volt annak a kornak a vitastílusa, kicsit markánsabb volt, mint ma, bár hozzáteszem, hogy ma is, de ma azért, tehát akkor azért nem annyira, vagy hogy mondjam, inkább másképpen, de Luthernek is volt egy ilyen stílusa, ami a szívén volt, azt kimondta, vagy leírta, de ezt én ilyen jópofán is tette, mert a saját gyerekeit így buzdítja tanulásra. Kedves gyermek, ha jó tanuló leszel, finom tyúkokat eszel, de ha tanulásnak nem állsz, majd a disznókkal moslékot zabálsz. Családi élete is szimpatikussá teszi őt. Ugye tudjuk, most nem mondom el, Bóra Katalina hogyan házasodik, meg először nem is akarja, de aztán mégis felesége lesz. A hat gyerekük mellett tudják, milyen háztartást vezetett Bóra Katalin Wittenbergbe? Még 8 árva gyereket vett oda magához, plusz egy nagynénit. Azért volt segítsége is. Az árva gyerekek az elhunyt testvéreiknek a gyerekei voltak. Számukra természetes volt, hogy gondoskodnak róluk. Hogy legyen egy kis, hát micsoda háztartást kellett vezetni, nem? 6 gyerek, meg 8, tehát 14 éhes szájat etetni, kosztos diákokat is befogadott, akik fizettek, ugye akkor még nem volt egyetemi menza, meg ilyesmi. És egyszer ilyen levelet írt, azt tudjuk, hogy hívta őt Luther, Herr Käthe, Katalin úr, magyarra fordítva, mert egy nagyon kardos menyecske volt. Azt írja Bóra Katalin, kosztosaink általában elégedettek, csak néha nyafognak, hogy túl híg a leves, vagy túl sűrű a főzelék. Újra és újra megpróbálnak alkudozni az ár miatt. Legutóbb még a Hallei Jakab is odajött hozzám, akinek az ön kérésére oly sok szívességet tettem, hogy túl sokat kérek, és hogy Lipcsében biztosan olcsóban lehetne étkezni. Mondtam is neki, akkor menjen Lipcsébe és keressen magának egy másik Luther Mártont, mire csak nevetett. Bár csak lenne valami a birodalmi gyűlésből, és újra velünk lenne. Van egy s más, amit szeretnék önnel megbeszélni. Nagyon szeretnék még egy kertet. A meglévő termés nem elég, hogy betömjön a sok éhes szájat. Pláne amióta az ön megboldogult kisebb húgának árvái is nálunk laknak. Kellene még néhány almafa, hogy szószt készíthessek egy-két ágyás borsónak és babnak. És egy, milyen érdekes, nekem ez külön tetszik, haltenyésztésre alkalmas terület is a kedvemre való volna. Lehetne még sok mindent nyilván. A végére hagytam, de már említettem, az alázata is azért nagyon fontos. Hogy az ember mindezek mellett, ez derül ki leveleiből, írásaiból is, hogy mondjam, közvetlen, nem büszke magára, és egy alázatos valaki maradt, egy olyan keresztény ember, pedig nem akármit vitt véghez, amit az Úristen rábízott, és végig tudott menni ezen az úton. Biztosan néha ő is botlott, biztosan volt fáradt is, de elvégezte azt, amit az Úristen rábízott. Befejezésül csak egy dolog, mert nem tudom kikerülni, ez már nem egészen arról szól, hogy miért szeretem Luthert. Az én csőrömet azért piszkálja az, hogy itt van ez a nagyon szép évforduló, 500, hát ez olyan kerek, hogy nekünk már nem lesz még egyszer hasonlóban részünk. Azt gondolom, hogy jobban is kihasználhattuk volna ezt a nagyon szép évfordulót. Itt gondolok nem csak a magyarországi helyzetre, hanem azért a német testvéreinkre is, mert reformációra úgy emlékezni, hogy koncerteket tartunk, ami nagyon szép és jó, meg szobrokat leplezünk le, meg nem. Szóval biztos, hogy jó, és erre is szükség van, de a helyes emlékezés az én számomra azt jelenteni, ha azon erőlködnénk, munkálkodnánk és szorgoskodnánk, hogy visszatérjünk azokhoz az alapokhoz, amikhez Luther is próbálta a saját kortársait visszarángatni. Nem nagyon sikerült neki se persze, mert azért ne felejtsük el, ha egy olyan pápa adatott volna neki, mint adatott több száz évvel Luther előtt Assisi Szent Ferencnek, ugye már azért az is egy reformáció volt, amit Assisi Ferenc akkor elindított, de neki egy olyan pápa jutott, aki ugye a filmben, az a Napfivér Holtnővér filmben ez egy szép jelenet, valamit megsejt, meglát és áldását adja, és nem lesz eretnek neki kiáltva, hanem végezheti pápai áldással azt, amit elkezdett. Luthernek nem adatott meg egy ilyen pápa, de akkor is véghez vitte azt, amit véghez vitt. Ebben a legfontosabb a visszatérés a tiszta forráshoz, az alapokhoz. A 2000 év egyháza története ezt tanítja, hogy abból volt mindig megújulás, amikor a Szentírást újra úgy kezdtük olvasni, ahogy azt az Úristen a kezünkbe adta. Korunknak olyan vadhajtásai vannak, és sajnos mi evangélikusok jeleskedünk ebben, én így látom, mint a bibliakritika túlzásai. Hittankönyveink annyi minden ilyesmit tartalmaznak, átmennek korrektúrán is, hogy egyszerűen nem lehet a Szentírásból, sőt, tagadja, megcáfolja, vagy próbálja cáfolni. És a teológiai liberalizmus, hogy mondjam, aminek megint olyan vadhajtásai vannak, amik csak félrevisznek mindent. Hogy egy példát mondjak, ugye mindannyiunk, akik rádiót hallgatunk, vagy híreket olvasunk, a evangélikus lelkész lány, a Angela Merkel a minap áldását adta, mert jön a választás, és az ellenzék, ellenfél, a szociáldemokraták már a zászlóikra tűzték az egyneműek házasságának az engedélyezését Németországon. Most a kereszténydemokrata, evangélikus paplány Angela Merkel is az áldását adta, a Bundestag azonnal meg is szavazta. Jó, mondhatjuk politikusok, de nekem alapvető gondom azért az, amikor evangélikus egyházak járnak ebben élen, és sajnos a skandináv egyházaink többsége. Talán a finnek még, ismerem a finn helyzetet, még kicsit tartják magukat, de szerintem a túl sokáig nem fogják. Élükkel a svédeken, ugye tiszta evangélikus országok, ha úgy tetszik, ez mindig olyan büszkén mondtuk, hogy ott mindenki evangélikus. Nem csak ilyen dolgokban, egyéb dolgokban is. Keresztlevételben a falról, szóval a reformáció, ha komolyan vennénk, akkor ma arra figyelmeztetne minket, hogy ezek nagyon rossz dolgok, mert elvisznek minket a lényektől, önmagunkat adjuk föl, önmagunkat számoljuk föl, amikor nem ragaszkodunk a Szentírás alapvető igazságához. És itt most nem valami olyan fundamentalizmusra gondolok, amit ugye sokszor a fejünkre olvasnak, hanem vannak bizonyos alapvető dolgok, amelyek mindig 2000 év alatt életet adtak az egyháznak, erőt adtak az egyháznak, amelynek a fölismerése emberi egyének életét újította meg, de azon keresztül közösségek életét is újra fölrázta, újra megindította. Tehát amikor pozitív példáink is vannak 2000 év vagy 500 év egyház történetiből mindenre, akkor olyan nagyon nem is kéne gondolkodnunk, hogy most ebben a helyzetben, amikor a korszellem olyan, amilyen mit kéne tennünk. Hát nem önmagunkat feladni. És nekem meggyőződésem tehát, hogy a reformáció így adhat ma is új erőt, új lelkesedést, megújulást, hogyha visszatérünk ezekhez az alapokhoz, amelyeket Luther is azért szépen föltárt és ment előre, mint a tank, véghez vitte azt, amire az Úristen elhívta őket. kortársaival együtt, ugye, akik vele együtt a munkatársai voltak. Hogy miért szeretem Luthert? Ezért.